Gyülekeznek az információk a Samsung következő nagy bejelentésével kapcsolatosan. Először is ennek az időpontja kezd körvonalazódni, amit kicsit előrébb hoztak az elmúlt években megszokott nyárvégi időponthoz képest, és a jelenlegi információk szerint július 26-án ez a bejelentés megtörténik. Ez egy globális bejelentés lesz, a neve szokás szerint Unpacked, és az őszi vagy az ősz előtti Samsung bejelentések általában a hajlítható kijelzős telefonokról szólnak, valamint az okos órákról, és nem lenne meglepetés, hogyha tablettel is készülne a koreai gyártó. Na most ez korábban ugye szeptemberben voltak ezek a rendezvények, és akkor még, amikor szeptemberben voltak, akkor még a Note szériát mutatta be a Samsung ezen az időponton, és ez azóta változott meg, hogy gyakorlatilag a Fold és a Flip modellek átvették a Note szériának a helyét, valamint ugye mióta az S22 óta a Galaxy S széria Ultra modelljében is van S Pen, azóta gyakorlatilag a Note széria okofagyottá vált, és a Samsung ki is vezette a piacról. De ahogy közeledik az időpont, úgy válik egyre konkrétabbá, hogy mit fog bejelenteni, bemutatni a Samsung. Alapvetően lesz nekünk egy Fold 5-ünk, ami nyilvánvalóan a Fold 4-nek a folytatása, és egy picit megint azt lehet érezni, hogy a Samsung óvatosan nyúl hozzá ehhez a hajlítható kialakítású telefonhoz, mert az előzetes információk szerint forradalmi változások nem lesznek a Fold 4-hez képest, vagyis például nem kerül bele a ceruza a készülékházban, noha ezt már nagyon régóta, évek óta pletykálják, illetve ami most legutóbb kiszivárgott információ, hogy a töltési sebességen sem fognak emelni, hanem marad azon a 25 wattos értéken, amit már ugye számos Fold generációban láthattunk, és ami egyébként mostanra már egy picit cikivé válik, mert az Apple-ön kívül és a Samsungon kívül minden más gyártó elkezdte növelni a töltési sebességet, még az a Sony is, aki egyébként a mobil piacra kevésbé fókuszál, náluk is azt lehet érezni, hogy legalább a 33 watt felé elmozdulnak, és a következő Xperia generációban már ez lesz benne. Ehhez képest a Samsung mindig 25 watton ragadt, és ez ugye azért egy kicsit anakronisztikus érték, mert közben meg kijön a Redmi Note 12 széria csúcskészüléke, a Fold 5-nél valószínűleg negyed annyiba kerülő árfekvésben, és az pedig 120 wattos töltőfejet kap a dobozba csomagolva, tehát ahhoz képest a 25 wattos töltési sebesség egy picit régimódi, és joggal lehetnek emiatt csalódott az eddig Foldokat használó felhasználók, mert ha az új Foldban is csak 25 watt lesz a töltési sebesség, akkor ebből a szempontból nem lép elő az újdonság. Amiben nagyobb előrelépés ígérkezik, az inkább a Flip vonal, aminek ugye most jön az 5. generációja, és eddig ugye a Samsung kényelmes helyzetben volt, mert ezeknél a hajtható kijelzős telefonoknál nagyon magasan veszik a piacot eladási számok tekintetében, az európai piacon pedig a közelmúltig kvázi mondhatjuk azt, hogy egyedülállóak voltak a foldevő telefonok kapcsán, főleg ugye annál a forma világnál, amit a Z Foldok képviselnek, amikor egy hagyományos méretű telefon tudunk kinyitni, és lesz belül egy óriási méretű, majdnem már egy kisebb tablettel felérő kijelzőnk. A másik irányú összehajtatóság, amikor egy hagyományos telefont nem szétnyitunk, hanem összecsukunk, és ezzel gyakorlatilag a korabeli hajlótelefonokra emlékeztető formavilágot érjük el. Ott már azért voltak konkurensek, mert ugye a Motorola is, meg az Oppo is hozta Európába a Find N2 Flipet, illetve a Motorola Razert, illetőleg itt még azért illik megemlíteni a Huawei-t is a P50 Pakettel, noha ugye az a telefon a Google szolgáltatások hiánya miatt nem igazán versenyképes a mi régiónkban, de tény az, hogy a Flip vonalon a Samsungnak azért már vannak ellenfelei, ennek ellenére továbbra is a Samsung a legnépszerűbb ebben a kategóriában, viszont itt már érzik azt, hogy érdemes lenne változtatni, mert ugye a konkurencia elkezdett a nyakukra nőni, és ami a legfontosabb változás kell legyen egy Flip 4-hez képest, az mindenképpen a külső kijelző méretét érinti, mert ellentétben a többi gyártóval, akik egyre inkább próbáltak egymással licitálni a tekintetben, hogy az összecsukott telefon külsején mekkora kijelzőt helyeznek el, a Samsung maradt egy ilyen kvázi lőrésszerű kijelzőnél, ami nem mondható túlságosan informatívnak, és meglehetősen szegényes a funkcionalitása is. Szóval A Flip 5-nek valószínűleg az lesz a nagy dobása, hogy egy jóval nagyobb kijelző kerül majd a Fed lapra, de ugye itt az a nehézség, főleg formatervezési szempontból, hogy azon a Fed lapon el kell helyeznünk azokat a kamerákat is, amelyekkel ugye a telefonnal tudunk fotózni, akár kinyitott, akár becsukott állapotban, már pedig ezeknek ugye van helyigényük, és valahogy úgy is kéne őket elhelyezni, hogy esztétikusan nézzenek ki. Szóval a Samsung most egy picit egy ilyen, hát nem egy teljesen egyértelműen négyzetes kijelzőt tesz a jelen hírek szerint a Flip 5-re, hanem úgy néz ki egy picit, mint egy operációs rendszerben egy mappa alakja, vagyis felül ugyan téglalapként indul, de az alsó részének az egyik része az nagyobb, a másik pedig kisebb, hogy a kisebb helynek által felszabult szabad területre oda lehessen tenni az előlapi, hátlapi kamerák együttesét. Ez lesz tehát a Flip 5-nél, és amiben még ugye nagyon kéne fejlődni a Samsungnak, és itt ugye ismét lehet említeni a töltési sebességet, de ennél talán fontosabb, hogy az akkumulátoros üzemidő kapcsán is illene előrelépni, mert a Flip 4-ekben, meg a Flip 3-okban és az összes előző Flip generációban az az akkumulátor méret, amit bele tudtak tenni egy összehajtható formavilágú készülékbe, az valamivel kisebb, mint egy nem összehajtható telefon, ugyanekkor a kijelzővel rendelkező akkumulátora, szóval itt mindenképpen szükséges felfelé haladni, már csak azért is, mert például az Oppo a Find N 2-be egy jóval méretesebb akkumulátort tudott beletenni, amivel ugye az üzemidő is hát klasszisokkal több lett, mint amire a Samsung képes volt. Tehát fel van adva a lecke a Samsungnak, és remélhetőleg július 26-án kiderül minden részlet az új összecsukható Samsung telefonokról. Van még egy termékvonal, amit a Samsung ilyenkor szokott frissíteni, ez pedig az okosórás. Ugye jelen pillanatban Watch 5-nél járunk, és hát hogyha minden stimmel, akkor érkezik a Watch 6. És az egyik legfontosabb változás, ami ugye az előző generációra is egy nagy változás volt, hogy a Watch 4-ről a Watch 5-re való váltással eltűnt az az opció a kínálatból, hogy a lünettát lehessen tekergetni. Ugye a lünettának hívjuk azt a karima gyűrűt, ami az óra test vagy az óra kijelzője körül helyezkedik el. És a Samsung egy ideig hát párhuzamosan futtatott két olyan termékvonalat, amiben volt lünetta, meg nem volt lünetta. A nem volt lünettás kategória nyert elvileg tavaly, és az összes Watch 5-ről eltűnt ez a tekerhető gyűrű. De hogy lehet látni azt, hogy a Samsung odafigyel a visszajelzésekre, és nagyon sokan hiányolták a Watch 5-ökről ezt a funkciót, ezért aztán úgy néz ki, hogy a Watch 6-ba ez visszakerül, nem biztos, hogy minden változatába, de lesz olyan kiadása a Watch 6-oknak, amelyiken van lünetta. Ezen kívül nyilván változás, hogy a kijelző méreten egy kicsit növelnek, a kijelző felbontáson egy picit növelnek, illetve kap egy teljesen új chipet, ami hát elvileg 10%-a gyorsabb, mint az előző, és valamennyivel kevesebb a fogyasztása is, ez pedig ugye hát értelemszerűen azzal jár, hogyha a funkcionalitás nagyjából változatlan, akkor az üzemidő egy picit növekedhet, amire szintén nagy szüksége lenne a Galaxy Watch modelleknek, mert hát két napnál tovább átlagos használat mellett sem nagyon bírják, szóval, hogyha ezt ki lehet tolni 3-4 napra, azzal már nagyon sok Samsung Watch felhasználó elégedett lenne. És ha már szóba került ugye a Motorola Razr, mint Flip konkurens, mondjuk el, hogy a Motorola sem ül a babérjain, hanem hát eléggé dolgoznak azon, hogy kijöjjön a Flipnek, illetve a Razrnek a legfrissebb generációja, ami egy hatalmas külső kijelzővel rendelkezik, és ez ismét egy jel arra, hogy a Samsung miért dolgozik annyira azon, hogy az ő flippes telefonjukon is legyen egy jókora külső kijelző. A Motorola viszont egy picit más úton mozog, mert ők nem szórakoznak azzal, hogy ilyen furcsa alakú külső kijelzőt gyártsanak, hanem egyszerűen a teljes külső fedlapot kijelzővel terítik be, és azok a kamerák, amiknek viszont helyet kéne szorítaniuk, azok gyakorlatilag a kijelzőben lukadnak ki, és a kijelző körül öleli majd ezeket a szenzorokat, meg ezeket a kameralencséket, és hát így fog kialakulni majd az a végeredmény, ami a Razrnek az idei generációt jellemezni fogja. Hogy ezt mikor mutatják be, az jó kérdés, amit mi tudunk, hogy május elején mindenképpen lesz egy Motorola bemutató, ahol valószínűleg az Edge 40 Pro-nak a kis testvérét, vagyis az Edge 40-et fogja bemutatni a Motorola, és ha elkészülnek időben a Razr idei generációjával, akkor azt is lehet, hogy már május elején bemutatják, de nincs kizárva, hogy ennek a Razrnek a megjelenése még egy picit tolódik. És akkor még mindig a hajítható telefonok vonalán mozgunk. Úgy néz ki, hogy egyre inkább nyüzsgő ez a kategória a mobil kommunikációban. Ugyanis régóta pletykálják, hogy lesz a Pixelből is Fold kivitel. Ugye a Pixel a Google-nek az a saját márkás készüléke, ami kvázi referencia telefonnak fogható fel, tehát ez egy vegytiszta Androiddal rendelkező, sok-sok éves frissítést elvileg megkapó, és hát egy nagyon letisztult készülék család, ami most már sok-sok éve velünk van. Ugye most például a Pixel 7-nél tartunk, hogyha a hagyományos kialakítású telefonokról beszélünk, de már ugye küszöbben van a Pixel 8-nak is a bemutatója, ami nincs kizárva, hogy május 10-én megtörténik, amikor a Google-nek az éves fejlesztői konferenciáját megrendezik. A Pixel 8-ról egyelőre azt lehet tudni, hogy a Pro modell az kamerában előrelép, és az eddigi Sony szenzort Samsung szenzorra fogja cserélni a Google, de amire sokan jobban kíváncsiak, az ugye nyilván a Pixel Fold, a Google égisze alatt gyártott első összehajtható telefon, és úgy néz ki, hogy a Google nem a Samsung példáját követi, ami ugye egy nyúlánk kialakítású, de ha kinyitjuk, akkor egy négyzetes kijelzőt kínáló Fold modell, hanem inkább azt az Oppo vonalat lovagolja meg, amiben ugye a Find N és a Find N 2 is megjelent. Hát ugye sem a Find N, sem a Find N 2 hivatalosan Európában nem érkezett meg, de nekünk volt alkalmunk kipróbálni mind a kettőt, és ezek egy jóval zömökebb, tömzsibb kialakítású telefonok akkor, hogyha össze vannak csukva, amitől ugye az összecsukott kezelhetősége azért nagy mértékben jobb, mint egy Samsung Foldnak. Ugyanakkor, amikor kinyitjuk, akkor egy kicsit más jellegű kijelző arányjal és egy picit kisebb kijelzővel fogunk találkozni, ebben viszont ugye a Fold tűnik jobbnak. A Google inkább az Oppo vonalát követi, és egy kicsit ilyen zömökebb telefont fog piacra dobni az eddigi képek alapján, aminek van annyi érdekessége is, hogy amikor széthajtjuk majd ezt a Google Pixel Foldot, akkor nem fogja kitölteni a belső kijelző a teljes belső rendelkezés álló teret, mert a Google úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy ne lógjon be semmilyen kameracsepp meg egyéb szenzorsziget ebbe a belső kijelzőbe, ezért inkább hagynak egy relatív vastag kávát a felső élen, és ebbe a kávába helyezik el azokat a szenzorokat és kamerákat, amikre szerintük egy Google Pixel Foldnak szüksége lehet. Hogy ez aztán a gyakorlatban mennyire le fog egy kicsit furán kinézni, az jó kérdés, de már kiszivárogtak arról képek, hogy hogy néz ki, és azt lehet mondani, hogy van némi bumfordisága, vagy némi ilyen régi módisága ennek a kijelzőnek, hogyha egy kinyitott telefont képzelünk el, miközben ezzel szemben összehajtogatott állapotban egy kifejezetten modern és letisztult telefon benyomását kelti, de ez május 10-én majd élőben is meg lesz tekinthető a Google fejlesztői konferencián. A teljesen ellentétes mobiltelefonos vonalra evezünk át, a valószínűleg méregdrága foldok és flippek és pixelfoldok világából, hát csöppenjünk át a nyomógombos telefonok közé, ugyanis a Nokia bejelentette a Nokia 105 és 110 friss kiadását. Egy ideig ugye az volt a Nokianál, hogy szépen ahogy teltek múltak az évek, úgy egyre inkább változtak a modellszámok is, és a 101-ből lett 102, aztán 103, de 105-nél megálltak, mint ahogy a 110-nél is megálltak, és igazából most már csak az különbözteti meg ezeket a telefonokat egymástól, ahogy jönnek újabb meg újabb generációk, hogy melyik évben gyártották őket. Nincs nagyon eltérés funkcionálisan ezeknél az eszközöknél. Már eddig is az volt, hogy már az előző, meg az előző előtti generációk is 4G-s kommunikációs lehetőséget kaptak, amire ugye azért van szükség, mert a világ számos országában a 3G hálózatokat lekapcsolgatják, egy csomó helyen a 2G-s hálózatoknál is inog a léc, de a 4G az még hát valószínűleg évtizedekig velünk lesz, szóval a Nokia ilyen jövőállóvá tervezi ezeket a nyomógombos telefonokat, és belerakja a 4G szolgáltatást, és ezzel együtt beleteszi a Volte hívás lehetőséget is. De most amit érdemes tudni ezekről a nagyon apró, nyomógombos, hagyományos kialakítású Nokia mobilokról, hogy a menürendszer az ugyanaz, mint amit most már évek óta használnak ezek a készülékek, sőt a 105-ösön még kamerát sem fogunk találni, tehát azok az ügyfelek, akik egyáltalán nem akarnak fotózni a telefonnal, azok örülhetnek, hogy egy olcsó modellt kapnak azért cserébe, hogy még kamera sincs a hátulján, de igazság szerint a Nokia 110-nek a kamerája is hát maximum vége a felbontású lesz, ami hát azt jelenti, hogy az ezzel készült képek minősége az nagyon masszívan elmarad attól, amit egyébként az okostelefonos mezőnynek már a belépő szintje szintje is képvisel. Ugyanakkor viszont azt is el lehet mondani, hogy természetesen ezek a telefonok ezek nagyon kedvező árfekvésben kerülnek piacra, és még mindig van egy nagyon-nagyon erős felhasználói bázis. Azt lehet mondani egyébként, hogy minden egyéb hát trend és híresztelés és jóslás ellenére a nyomógombos telefonok világszerte mért piaca bővül, és ennek nem az az oka, hogy az emberek az okostelefonokról visszaváltanak nyomógombos modellekre, hanem inkább az az oka, hogy bekapcsolódnak olyan régiók és a mobil kommunikációba, ahol eddig nem is nagyon volt telefonálási lehetőség. Itt ugye főleg az afrikai és az ázsiai régiókról beszélünk, és ott is elkezdenek az emberek telefonokat használni, és oda még bőven megfelel egy nyomógombos megoldás is, pláne akkor, hogyha nagyon elérhető árfekvésben kínálják, tehát a Nokia erre bazírozik, és ezért hozza ki évről évre a frissített Nokia 1-es szériát, mint ahogy az történt most is. Van még egy közelgő bejelentés, amiről szót érdemes ejtsünk, ez pedig a Poco F5 és F5 Pro, ami szintén május elején várható, hogy megjelenik majd világszerte. Ugye itt nem teljesen új telefonokról van szó, a Poco modellek általában valamilyen Xiaomi készüléknek az átcímkézéséből keletkeznek, de általában úgy szokták csinálni, hogy olyan Redmi és Xiaomi telefonokat pokósítanak fel a gyártónál, amelyek egyébként mondjuk a nemzetközi piacon nem érkeznek meg. Ennek megfelelően például a Poco, az F5 és az F5 Pro, az a Redmi K60 és a Redmi Note 12 Turbo átcímkézett modellje lehet, tehát középkategóriás telefonokról van szó, de a középkategóriának inkább a felső szegmensében fogjuk tudni ezeket pozícionálni. Alapvetően egy korrekt hardveres összetevővel, normális kamerákkal, és legalább 67 wattos töltéssel fog érkezni majd ez a két készülék. Szerintünk egyébként az európai piacra és a magyarországi piacra néhány hónap késéssel fognak beesni ezek a modellek. Már csak azért is, mert a Xiaomi ugye nem annyira régen mutatta be a Redmi Note 12 szériát Magyarországon, és valószínűleg nem szeretnék azt, hogy az új Poco F5 és F5 Pro hát kvázi kanibalizálja azokat a potenciális vásárlókat, illetve ezeket a modelleket, amelyek Redmi néven egy picivel magasabb árfekvésben lesznek elérhetőek, mert általában úgy szokott lenni, hogy a Xiaomi a saját Xiaomi neve alatt árulja a legdrágább telefonokat, a Redmi készülékek azok egy ilyen jó középáras vonalon mozognak, és aki még olcsóbb eszközöket keres, az a fekete-sárga színvilágú Poco telefonokban tudja megtalálni ugyanazt a hardvert egyébként, amit a Redmi is, meg a Xiaomi telefonok is használnak. Ugye ami nagy kérdés, hogy a szoftveres támogatással mi újság, ugye most már a Xiaomi is a középkategóriában biztosít 2 év szoftverfrissítést, de ugye egy elég nagy csalódás volt a Redmi Note 12 széria kapcsán, hogy csak Android 12-vel érkeznek ezek a telefonok, már pedig 2023 közepén ez már egy picit régi módinak hat, szóval nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy amikor a Poco eszközök bejelentése megtörténik, és a Poco F5-ök forgalmazása elindul Magyarországon, akkor azok már Android 13-mal indulnak-e, és onnan lesz majd számítható a 2 éves szoftverfrissítési lehetőség. Ennyi fért bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a 200 megapixeles kamerák kivesézésével, maradjanak velünk!